A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait. Az apostoli köszöntéssel kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 119. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 235-ös számú dicséretünk első három versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Mózes 5. könyvének 5. részéből szól hozzánk.
Mózes összehívta egész Izraelt, és ezt mondta nekik: hallgass meg, Izrael, a rendelkezéseket és a végzéseket, amelyeket ma fületek hallatára mondok el. Tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek őket. Az Úr, a mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben. Nem csak atyáinkkal kötötte az Úr e szövetséget, hanem velünk is, akik íme ma itt mindnyájan életben vagyunk. Színről színre szólt veletek az Úr a hegyen, a tűz közepéből. Én pedig ott álltam akkor ti közöttetek és az Úr között, hogy megjelentsem nektek az Úr beszédét, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek fölmenni a hegyre. Azt mondta: én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fönn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben a föld alatt van. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszem ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne használd hiába az Úrnak, a te Istenednek nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki az ő nevét hiába használja. Emlékezz meg a szombat napjáról, és szenteld meg, ahogyan megparancsolta neked az Úr, a te Istened. 6 napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a nyugalom napja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se a fiad, se a leányod, se a szolgád, se a szolgáló leányod, se az ökröd, se a szamarad, és semmiféle jószágod, se a jövevény, aki kapuidon belül van. Hadd pihenjen szolgád és szolgáló leányod úgy, mint te magad is. Emlékezzél meg róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, és kihozott onnan téged a te Istened az Úr, erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Tiszteld atyádat és anyádat, ahogy megparancsolta neked az Úr, a te Istened, hogy hosszú ideig élj, és hogy jó dolgod legyen azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod feleségét, ne kívánd fele barátod házát, szántóföldjét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Ezeket az igéket mondta az Úr a ti egész gyülekezeteteknek a hegyen, a tűz, a felhő és a homályosság közepéből nagy fennszóval, és nem többet. Fölírta 2 kőtáblára, és azokat átadta nekem. Amikor hallottátok a szót a sötétség közepéből, a hegy pedig tűzzel égett, hozzám jöttetek, törzseitek minden vezetőjével és véneitekkel. És azt mondtátok: íme az Úr, a mi Istenünk, megmutatta nekünk dicsőségét és nagyságát, és hallottuk szavát a tűz közepéből. A mai napon pedig láttuk, hogy noha Isten beszél az emberhez, mégis életben maradhat. De most miért halljunk meg? Hiszen megémészt minket ez a nagy tűz, ha még tovább hallgatjuk az Úrnak, a mi Istenünknek szavát, meghalunk. Mert kicsoda az összes halandó közül, aki hallotta a tűz középéből szóló élő Isten szavát, mint mi, és életben maradt. Járulj hát te ő elé, és hallgass meg mindazt, amit az Úr, a mi Istenünk beszél, és majd te mondd el nekünk mindazt, amit az Úr, a mi Istenünk mondott neked, és mi meghalljuk, és megtesszük. Amikor az Úr meghallotta azokat a szavakat, amiket elmondtatok nekem, és így szólt hozzám, meghallottam-e nép szavát, amelyet elmondtak neked, mind jó, mind helyes az, amit mondtak. Bár csak ilyen maradna a szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jól legyen dolguk nekik, és gyermekeiknek is mindörökké. Menj és mondd meg nekik, térjetek vissza sátraitokba, te pedig állj ide elém, hogy elmondjam neked minden parancsolatomat, rendelkezésemet és végzésemet. Tanítsd meg ezekre őket, hogy ezek szerint cselekedjenek azon a földön, amelyet nekik adok örökségül. Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, ahogyan az Úr, a ti Istenetek megparancsolta nektek. Ne térjetek el se jobbra, se balra. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek megparancsolt nektek, hogy éljetek, jó dolgotok legyen, és hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyet birtokba vesztek. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük az elmúlt heteket, ezt az egész esztendőt, hogy minden vasárnap itt lehettünk a te házadban, hogy te megtartottál bennünket ebben az esztendőben. És köszönjük, hogy ebben az utolsó vasárnapban is van hozzád szavunk. Köszönjük, Urunk, hogy te meg akarsz ma is szólítani bennünket. Ilyen nagyon komoly, nehéz igével ilyet hoztál elénk, Uram. Olyan nagy ajándék ez, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy ilyenkor is ilyen nagyon fontos dolgot akarsz mondani. Pedig mi könnyen vennénk ezt a napot, szeretnénk vidámak lenni, szeretnénk csak egyszerűen élvezni ezt az egész napot, de mégis itt megérthetjük a te házadban, hogy legjobban a te közeledben lehetünk. És köszönjük, Uram, hogy a te törvényed valóban meg tud újítani bennünket, és még örömet is tud adni, hogyha megértjük, hogy mindez miértünk adatott. Köszönjük, Uram, hogy a te törvényed sokszor olyan világos, mint egy tükör, amiben ha belenézünk, megláthatjuk magunkat. Add, Uram, hogy így értessük ezt a mai igét is, hogy valóban önmagunkat láthassuk meg, hogy milyenek vagyunk, és úgy mehessünk el innen, hogy érezhessük, hogy mit akarsz velünk, hogy megváltozzon. Köszönöm, Uram, hogy te itt vagy közöttünk, te áld meg ezt az Isten tiszteletet, és te légy azokkal is, akik most nem lehetnek itt, hogy jövő esztendőben újra eljöhessenek közénk. Így légy, Urunk. Amen.
Mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelének 4. részéből, a 4. hatodikig terjedő versekből hirdetem nektek. Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alárendelve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Isten igéjének a hirdetésére készülve a 235. megkezdett dicséretünk 4. versét énekeljük. A mi Urunknak az az áldott igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen, Mózes 5. könyvének 5. részében, a 2. és 3. versben. Az Úr, a mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben. Nem csak atyáinkkal kötötte az Úr e szövetséget, hanem velünk is, akik íme ma itt minnyájan életben vagyunk. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a mai ember legnagyobb baja, hogy úgy érzi magát, mint a partra vetett hal. Csapkod, jobbra tekereg, balra tekereg, de nem találja az éltető elemét. A baj nem csak az, hogy nem ismeri a problémákra a megoldást, a választ, hanem az is, vagy talán még inkább ez, hogy még csak jó kérdéseket sem tud feltenni. Az igazán fontos kérdés az, hogy mi az emberi élet célja és értelme. Az igazán fontos kérdés az, hogy hogyan lehet Istenhez visszatalálni. És ehelyett a mai ember milyen kérdéseket tesz fel magának? Hol lehet többet keresni? Hogyan tudok magamnak több időt biztosítani a szórakozásra? Rossz kérdéseket tesz föl a mai ember, és éppen ezért rossz válaszokat is kap. Ezért most próbáljuk meg úgy megközelíteni a felolvasott két igeverset, hogy próbáljunk jó kérdéseket föltenni, mert csak akkor tudunk jó válaszokra lelni. Az első kérdés az, hogy ki kötött szövetséget? Természetesen Isten. Mindig ő a kezdeményező. Mindig tőle indul el minden. Ebből a két versből világosan kitűnik, hogy nem az ember ment oda Istenhez, hogy kössünk szövetséget egymással. Hanem Isten volt a kezdeményező fél, aki az emberrel szövetséget kötött. Ő kötött szövetséget már Ádámmal is, mint az egész emberiség ősatjával és képviselőjével. Erre utal Hóseás próféta könyvének 6. részéből a 7. vers, de ők, mondja a zsidó népre, mint Ádám, áthágták a szövetséget, hűtlenül cselekedtek ott ellenem. Ez az Ádámmal kötött szövetség az Isten szava iránti engedelmességet, mint a szeretet kifejezését követelte volna meg. De az első emberpár ebbe belebukott. Aztán Isten volt az, aki szövetséget kötött Noéval és az egész teremtett világgal a vízözön után. Szövetséget kötök veletek, hogy ezután soha nem vész el özönvíz miatt egy test sem. Soha sem lesz többé özönvíz a föld elvesztésére. És ahogy az előző szövetségnél azt mondhatjuk, hogy annak volt egy, mondjuk így, hogy jele, a jó és a gonosz tudásának a fája, amiről nem volt szabad szakítani, hiszen ez jelképezte az Isten iránti engedelmességet vagy engedetlenséget. Így a Noéval kötött szövetségben is volt egy jel, a szivárvány, hogy Isten mindig megemlékezik, amikor látja a szivárványt, így írja a Biblia, amikor látja a szivárványt, mindig megemlékezik az ő szövetségéről, hogy többé özönvízzel ne pusztítsa el a földet. Aztán Isten kötött szövetséget Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, a nagy népre, az ígéret földjére, és talán így is mondhatnám, hogy a nagy U betűvel írt utódra nézve, akiben megáldatik a föld minden nemzetsége. Az utódok, a nép, az ígéret földje, az áldás, és az a bizonyos egyetlen utód, ez mind ott szerepelt az Ábrahámmal kötött szövetségben. És ismerjük a történetet, hogy Ábrahámnak az akkori szövetség kötés rituáléjának megfelelően állatokat kellett ketté vágnia és egymással szembe tennie a fél állatokat, mert abban az időben úgy kötöttek szövetséget, hogy a két fél ezen az úton végig ment, ezzel jelképezve, hogy úgy járjak én is, ha nem tartom meg a szövetséget, mint ahogyan ezek az állatok jártak, amikor ketté vágtuk őket. De amikor Ábrahám álmában, mint egy látomásban látta, hogy Isten egy füstölgő kemence képében keresztül megy az állat részek között, de neki nem kellett keresztül menni ezzel, Isten azt mondta, hogy ez olyan szövetség, amelyet ő ad, és ő betart, de tudja, hogy milyen az ember, és ezért Ábrahámtól nem követelte meg a keresztül haladást. Aztán Isten kötött szövetséget Mózesen keresztül a választott néppel. Erről van szó ebben a két versben, illetve magában a 10 parancsolatban. És Isten hozta el az új szövetséget is Jézus Krisztusban. De mindig ő volt a kezdeményező, hiszen itt nem beszélhetünk egyenlő felek közötti szövetségről. A kegyelmes Isten saját elhatározásából hajolt le gyönge és bűnbe esett teremtményeihez, az emberhez, hogy fölemelje őket, mint ahogyan az atya az arcához emeli a gyermekét. Ezt a hasonlatot nem én találtam ki, ez is az ígében van valahol. Ki kötött tehát szövetséget? Isten kötötte meg a szövetséget. De feltehetjük azt a kérdést is, hiszen ez is fontos kérdés, hogy mit kötött Isten? Szövetséget kötött, nem szerződést. Ez nagyon fontos. Amikor a templom, illetve a parókia fűtési rendszerét átalakították, mielőtt átalakították volna, szerződést kötöttünk a Comfort Control Kft-vel. Elkészítették a terveket, felszerelték a kazánokat, beszerelték, bekötötték a készülékeket, új csövet húztak be a parókia és a templom között, amely már szigetelt, beszerezték az engedélyeket, mi pedig fizettünk. És amikor mind a két fél teljesítette a vállalását, tudnélik ők, hogy megcsinálják, mi pedig azt, hogy kifizetjük, akkor a továbbiakban már nem is muszáj ismernünk egymást. Természetesen jó munkát végeztek, ezért amikor majd a gyülekezeti teremre kerül a sor, ott is valószínűleg őket fogjuk megkérni, hogy a kazánt cseréljék ki. De jogi értelemben már semmi közünk egymáshoz. Ők elkészítették a munkát, mi fizettünk, csókolom, viszontlátásra. De nem így van a szövetséggel. Az nem egy munkára, vagy nem egy időre szól, hanem mindenre kiterjed. És időkorlát nélkül hűséget követel meg. Olyan ez, olyan a szövetség, mint egy házasságkötés. A jegyes pároknak szoktam elmagyarázni, hogy a házasság az nem szerződés. Régen rossz, hogyha szerződés, hanem egy egész életre szóló szövetség, amely mindenre kiterjed. És ami alapvetően egy dolgot követel meg, a hűséget és a szeretetet. Mit kötött Isten az emberrel? Nem szerződést kötött, hanem szövetséget kötött. Hol kötötte Isten a szövetséget? Ezt a szövetséget, Izrael népével való szövetséget a Hóreben, más néven a Sínai hegyen. Amikor a nép kijött Egyiptomból, a sínai félszigeten vándorolva eljutottak a Hóreb hegyéig, ahol Isten szövetséget kötött a rabszolgaságból kiszabadított néppel. A szövetségnek a dokumentuma a 10 parancsolat, és így is mondhatnám, hogy a 10 parancsolatnak a preambuluma az, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihosszalak téged Egyiptomból, a szolgaság házából. Először bemutatkozik Isten, hogy mit tett ő, és aztán kér valamit. Ugyanakkor megdöbbentő, ahogyan Pál apostol erről a szövetségről beszél. A Galata levélben részletesen szól a 21. verstől kezdve erről a szövetségről és a másikról, az újról. Mondjátok meg nekem, akik a törvény alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt. Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a szolgálótól, a másik a szabadtól. De a szolgálótól való test szerint született, a szabadtól való pedig az ígéret által. Ennek jelképes értelme van, mert ezek az asszonyok a két szövetséget jelentik, az egyik a Sínai hegyről való, szolgaságra szülő, ez Hágár. Mert Hágár a Sínai hegy Arábiában, ez pedig megfelel a mostani Jeruzsálemnek, mert fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunk anyja, mert megvan írva, ujjongj te meddő, aki nem szülsz, vígadj és kiálts, aki nem vajuttál, mert több gyermeke van az elhagyottnak, mint akinek férje van. Ti pedig, testvéreim, mint Izsák is, az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született üldözte a lélek szerint valót, úgy most is. De mit mond az írás? Űzd ki a szolgálót és a fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabadasszony fiával. Azért, testvéreim, nem a szolgáló, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Amikor ezt Pál apostol leírta, és hogyha egy zsidó elolvasta ezeket a sorokat, akkor borzasztóan megdöbbenhetett és megbotránkozhatott. Hogy az a szövetség, az a törvény, amit Isten adott a népnek a Sínai hegyen, arról azt mondja Pál apostol, hogy az Hágár, az szolgaságra szül, az a Sínai hegy Arábiában. De mi a mennyei Jeruzsálem gyermekei vagyunk. Az ígéret gyermekei vagyunk úgyis, mint Izsák. Az Ábrahámmal kötött szövetség kegyelmi szövetség volt. A törvény adásnak viszont egyetlen célja az, hogy a bűnről kiderüljön, hogy bűn. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, tudnélik Krisztus, akinek az ígéret szól. Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg, mondja Pál. Miért beszél így Pál a törvényről és a Sínai szövetségről? Azért, mert az ember a 10 parancsolatot és Isten törvényét megtartani képtelen. Formailag meg lehet tartani. Hát senkit nem gyilkoltam meg. Mégis úgy, ahogyan az Isten gondolta, ahogyan Jézus a hegyi beszédben magyarázza, úgy a 10 parancsolat betarthatatlan. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ő, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Ha pedig valaki azt mondja az ő atya fiára, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. És hogyha valaki azt mondja az ő atya fiára, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Két eset van. Az egyik eset az, hogy Jézus a hegyi beszédben vicceket mesélt. De azért a hegyi beszéd hangvétele nem éppen ilyen. A másik eset az, hogy halálosan komolyan mondta. Akkor viszont végünk van. Mert ki az közülünk, aki soha nem haragudott volna, soha senkire nem mondta volna azt, hogy bolond vagy ostoba. Ki az közülünk? Hát nem látjátok az elveszett voltatokat? Meg a nem látom az én elveszett voltomat? Nem lehet betartani a 10 parancsolatot. A 10 parancsolatot Isten azért adta, hogy oda kényszerítsen bennünket Krisztus keresztjéhez, az egyetlen megoldáshoz. Mert Krisztus, amíg itt ezen a földön járt, nem csak betartotta, hanem be is töltötte maradék nélkül az egész törvényt. Amikor neki vitája volt a főpapokkal és az írástudókkal a szombat miatt, ő a szombatot se szegte meg, csak azt szegte meg, amit az írástudók, a farizeusok a szombatból csináltak. Ahogyan egyszer már elmondtam, hogy Izraelben a szállodákban van Sabbat lift, ami azt jelenti, hogy szombaton ne kelljen azt a munkát végezni, hogy megnyomom a gombot, hogy az 5. emeletre akarok fölmenni. Az a lift, az felmegy egy emeletet, megáll, kinyitja az ajtót, ha valaki ki akar szállni, kiszáll, ha valaki be akar szállni, beszáll. És így tovább. És nem kell megnyomni a gombot, mert szombaton nem szabad azt a munkát végezni, hogy gombot nyomogatok. Hát ez ellen harcolt Jézus, ezt nem tartotta be Jézus. De a szombatot úgy, ahogyan az Isten eredeti elképzelésében volt, még azt is betartotta. Ő tökéletesen betartotta a törvényt, sőt, tökéletesen betöltötte a törvényt. Ráadásul a kereszten magára vállalta a mi bűneinket, a mi Istentől elhajolt állapotunkat, és egy cserét kínál fel a kereszten. Övé a mi bűneink, övé a mi elveszett állapotunk, és miénk az ő igazsága, szentsége és tökéletessége. De kérdezzünk tovább, kivel kötött Isten szövetséget? Hát először is, ahogyan olvassuk az igében, atyáinkkal. Ugye így van az igében, nem csak az atyáinkkal kötötte az Úr szövetséget, hanem velünk is, tehát az atyáinkkal. Mikor? 40 évvel korábban, a pusztai vándorlás kezdetén, amikor elérkeztek a Hóreb hegyhez. De kedves testvérek, itt van egy súlyos fordítási probléma, ami már súrolja a ferdítési probléma határát. Ugyanis ez az ige, amit így olvastam föl, hogy nem csak atyáinkkal kötötte az Úr szövetséget, hanem velünk is, akik íme ma itt mindnyájan életben vagyunk, ez az eredetiben nem így hangzik. Teljesen egyértelműen ennek pont az ellenkezője szerepel az eredetiben, mint ahogy Károlinál is. Nem a mi atyáinkkal kötötte az Úr szövetséget, hanem mi velünk, akik íme itt vagyunk-e mai napon, mindnyájan is élünk. Ugye azért elég nagy különbség van az, hogy nem csak velük, hanem velünk is, vagy hogy nem velük, hanem velünk. Hát az értelme pontosan az ellentéte a két mondatnak. De mit jelent ez? Az atyák ne lettek volna ott a sínai hegynél? Dehogy nem. Ez valami olyasmi, mint a konfirmációi könyvnek a kérdése, amit a fiatalokkal szoktam venni. Ott van egy ilyen kérdés, hogy ki az oka Jézus halálának? Karikázz be a helyes feleletet. És megvan adva 7 válasz. 1. Júdás. 2. Poncius Pilátus. 3. Kajafás főpap. 4. Heródes király. 5. A tömeg, amely azt kiáltozta, feszíts meg. 6. A zsidó nép. 7. Én magam. Természetesen az utolsó a helyes válasz. A gyerekeknek ezt kellene bekarikázniuk. És idézve is van a 341. dicséret 3. verse, mind, ami kínos ütésért magam hoztam reád, uram-e szenvedésért lelkemben ég a vád. És a többi 6 válasz nem jó. De azok is igazak, de itt most rólam van szó. Ki az oka Jézus halálának? Én magam. Persze a többiek is, de az a többiek dolga. Az, hogy én magam, az meg az én dolgom. Senki sem mondhatja, hogy én nem voltam ott a Hóreben, velem Isten semmiféle szövetséget nem kötött meg. Hát mondhatták volna, mondhatta volna a nép, hogy hát bocsánat, hát többnyire nem is éltünk még akkor. Hát eltelt 40 év pusztai vándorlás. Ott vannak az ígéret földjének a határán. Hol van már az a nemzedék, amelyikkel Isten megkötötte ezt a szövetséget? De Mózes szavai alapján elmondhatjuk, hogy senki sem gondolhatja, úgyhogy én nem voltam ott a Hóreben, velem Isten semmiféle szövetséget nem kötött. Senki sem mondhatja, hogy bocsánat, de én még nem is éltem akkor, amikor Ádám bűnbe esett, hát mi közöm nekem ahhoz? És azt sem mondhatja senki, hogy Jézus 2000 éve és 2000 kilométerre innen halt meg, és rám nem vonatkozik a megváltás. Dehogy nem vonatkozik. Dehogy nem vonatkozik. A 2000 év és a 2000 kilométer nem akadály. Mint ahogy itt sem volt akadály a 40 év. Nem atyáinkkal kötötte Isten e szövetséget, hanem mi velünk, akik most itt vagyunk és élünk. Nem a 2000 évvel ezelőttieket váltotta meg Jézus, hanem bennünket váltott meg Jézus. Persze azokat is természetesen. De ez a mi kérdésünk. Itt vagyunk az év végén. Ebben az esztendőben ki született újjá? Ebben az esztendőben ki újult meg a hitében? Nem a régiekre kell mutogatni, hanem most, amikor halljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint az eleséskor a pusztában, ahogyan megint csak Mózes korára utal az ige. És ez már kitekintés az új szövetségre. Isten az Ószövetségben ígért egy új szövetséget, amikor törvényét a szívbe helyezi. Amíg a törvény a szíven kívül van, addig hatástalan, addig erőtlen, addig semmit nem ér. Csak felmutatja tükörként, ahogyan az imádságban is elhangzott, hogy igen, a 10 parancsolat tükör, megláthatjuk benne, hogy milyenek vagyunk. Ha valaki igazán belenéz, ha valaki nem csak formálisan akarja megtartani a 10 parancsolatot, hanem úgy, ahogyan azt Isten elgondolta. De erőt nem ad. Erőt csak akkor ad, hogyha Isten az ő törvényét a szívünkbe helyezheti, hogyha a kőszív helyett hússzívet ad nekünk, hogy ne pusztuljunk bele a törvénybe, hanem éljünk a kegyelem által. És ez az ígéret valósult meg az új szövetséggel Jézus vére által, aki nekünk váltságunk és megigazulásunk lett. A kereszten megszerezte a bűnbocsánatot és az örök életet, nem csak kortársainak, hanem neked és nekem egyaránt. Amen. Isten igére válaszként a 210. dicséret első és harmadik versét énekeljük. Urunk, hadd magasszaljunk téged a te szövetségedért. Nem mi kötöttünk veled szövetséget, nem mi kezdeményeztük a jót, hanem te kötöttél velünk szövetséget, és legfőképpen ezt az újat hadd köszönjük neked. Az újat, amely egyszülött fiad életébe került, az újat, amely igazi megoldást hoz, az újat, amelynek eredménye a bűnbocsánat és az örök élet, az újat, amely fölemel bennünket a te orcádhoz, az újat, amely a kegyelemnek az örök szövetsége. Megvalljuk neked, hogy a te törvényedet megtartani nem tudjuk. A te törvényed csak kárhoztatni tud bennünket. De köszönjük, hogy a szívünkbe akarod írni, hogy keressük a te orcádat, keressük a te akaratodat, keressük a te szeretetedet, és hálából megtegyünk mindent, ami rajtunk múlik. De még ilyenkor is hadd valljuk meg, hogy te vagy az, aki munkálod mind az akarást, mind a véghez vitelt a te jó kedvedből. Urunk, könyörgünk a gyászolókért, különösképpen azért a családért, amelyik az elmúlt héten állt meg ravatal mellett. Könyörgünk a betegekért, a nyomorultakért. Könyörgünk, akik az elmúlt esztendőre úgy tekintenek vissza, mint akik nagy veszteséget szenvedtek. De könyörgünk azokért is, akiknek jó esztendőjük volt, hogy akár jobban, akár rosszban téged ne veszítsünk szem elől, mert te vagy az, akinek a kezéből jön a jó is és a rossz is, mert az is a javunkat munkája. Kérünk ezért a világért, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő év, de tudjuk, hogy azt hozza el, amit te adsz. És ebben hadd legyünk még bizonyosak. És kérünk, Urunk, hogy a mi csöndben, magunkban elmondott imádságunk is lehessenek kedvesek előtted. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.